17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. 2 még rugalmasabb feltételek mellett pályázhatnak a hazai mikro- és kisvállalkozások a telephelyfejlesztést támogató programban. A módosítások célja, hogy a vállalkozások igényeihez jobban illeszkedő, visszanemtérítendő forrást nyújtson, magasabb támogatási összeg telephelyfejlesztési lehetőség biztosításával, szélesebb vállalkozói réteg elérésével, jelentette be közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium. A szaktárca a vállalkozói visszajelzésekre reagálva újabb kedvező módosításokat hajt végre a tavaly márciusban elindított program pályázati felhívásában. A kormány többek között az alábbi módosításokról döntött: erősebb telephelyfejlesztési fókusz, a kötelező tárgyi eszközbeszerzés arányát 30%-ról 10%-ra csökkentik, ezáltal a 10%-nyi eszközbeszerzésen, a kötelező infokommunikációs fejlesztésen, valamint a projekt szakmai megvalósítását támogató tevékenységeken túl a projekt fennmaradó része teljes egészében ingatlan fejlesztés fordítható, legyen szó akár korszerűsítésről, bővítésről, vagy akár új építésről. Az egyéni vállalkozóknak már csak negyed évente kell bevallani a TB járulékot és a szochót. Januártól egyszerűsödtek az egyéni vállalkozók bevallási szabályai. Függetlenül attól, hogy valaki a vállalkozói jövedelem adózás szabályai szerint vagy általány adózóként folytatja tevékenységét, a TB járulékot és szochót tartalmazó úgynevezett 58-as bevallást már csak negyed évente kell benyújtania, közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Jelezték ugyanakkor, hogy a kedvező változás ellenére február 12-éig többen nyújtották be a járulékbevallást, pedig erre már semmi szükség, hiszen a NAV először április 12-én várja valamennyi egyéni vállalkozótól a TB járulékot és szochót tartalmazó úgynevezett 58-as bevallást. A közlemény szerint a bevallási gyakorisághoz igazodik a szochó és a TB járulék megfizetésének határideje is, így mind a bevallást, mind a befizetést a negyedévet követő hónap 12-éig kell teljesíteni, de a járulékbevallásban a közterheket havonkénti bontásban kell feltüntetni. Március 2-án elindult az idei tavaszi szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés, amelyet Tállai András, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára rendelt el. A vármegyei kormány és a járási hivatalok szakemberei a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal irányításával egészen április 6-áig végzik majd a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó vizsgálatokat. A több mint egy hónapon át tartó ellenőrzési időszak során a közkedvelt húsvéti élelmiszerek mellett, mint a sonka, a torma, a tojás, a kalács, a zöldségek vagy az alkoholos italok, a tojásfestékek, az édes teasütemények, a baromfi takarmány, az élőnyúl árusítás és még a növény útlevelek vizsgálata is helyet kap. Az államtitkár kiemelte, hogy a tavaszi élelmiszerlánc ellenőrzés legfőbb célja változatlanul annak biztosítása, hogy húsvétkor is kizárólag biztonságos élelmiszerek kerüljenek a családok ünnepi asztalára. Ennek érdekében a hatósági szakemberek országszerte ellenőrzik a kiskereskedelmi egységekben forgalmazott alkoholos italokat, míg a hústermékek, kalácsok, tormák, tojásfestékek és édes teasütemények vizsgálatát az előállító üzemekben végzik. A tavaszi szezonális vizsgálatok sorát a tojáscsomagolók ellenőrzése teszi még szélesebb körülvé. Március 3-án ünnepeljük a Vadvilág világnapját, amelynek idén az a célja, hogy felhívja a figyelmet a gyógy és aromanövények szerepére, az emberi egészség, a kulturális örökség, a helyi megélhetés és az emberi jólét biztosításában, írta az Agrárminisztérium közleményében. Számos gyógynövényt hazánkban is gyűjtenek, és mintegy 30 ezer hektáron termelnek is. A népi gyógyászatban betöltött kiemelkedő szerepének köszönhetően például az alföldi kamilla virágzat 2015 óta hungarikum. Az idei rendezvény bemutatja e fajok sokféleségét, tudományra gyakorolt hatásukat, valamint felhívja a figyelmet az élőhelyek elvesztése, a túlhasznosítás és az éghajlatváltozás által egyre növekvő nyomásra is. A minisztérium kiemelte, a gyógy és aromanövények elengedhetetlenek mind az emberi egészség, mind az ökológiai egyensúly szempontjából. Különös jelentőséggel bírnak a fejlődő országokban, ahol a lakosság 70-95%-a alapellátásban a hagyományos gyógymódokra támaszkodik, és számos gyógyszer közvetlen vagy közvetett hatóanyagai. A gyógyászati célú felhasználás mellett kozmetikai, élelmiszer és luxus cikkiparban történő alkalmazásuk, a talaj stabilizálása, a biológiai sokféleség növelése és a beporzók például a méhek, lepkék számára alapvető táplálékforrások biztosítása által kiemelkedően fontos ökoszisztéma szolgáltatást is nyújtanak.
Az időjárásról.
A fátyol és gomoly felhők mellett az ország nagy részén szűrt napsütés várható. A Dunántúlon elvétve egy-egy zápor is előfordulhat. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul. Hajnalban mínusz 2 és plusz 5 fok várható, de az északi fagyzugokban ennél hidegebb is lehet.
Európa Rádió híreit hallották.
Szeretnék indián lenni egy évre, szeretnék házakat festeni kékre, szeretnék éjszaka úszni egy tóba, szeretnék hinni az örökké szóban, virágos busszal világot járni, sohasem fáradni, sohasem fájni. Szeretném, ha bokáig érne a haja, szeretném jobban szeretni magam, miközben minden az, aminek látszik, s a nap éppen naplementig játszik. Szeretném, ha az út végén valaki várna, szeretnék lenni valaki álma. Szeretnék egy évre szerzetesnek állni, sötét kis szobában csendben meditálni, és amikor ültem kis szobámban eleget, szeretnék nagyon-nagyon sok gyereket. Szeretném újra anyámat ölelni, szeretnék minden kérdésre felelni, szeretnék sírókat megnevettetni, József Attilának barátja lenni. Miközben minden az, aminek látszik, s a nap éppen naplementig játszik. Szeretném, ha az út végén valaki várna, szeretnék lenni valaki álma.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Üdv-
Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink! Indul a kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál, ahogy már ilyenkor megszokhatták, a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. A génmódosítás az, amit hazánkban a társadalom nagy többséggel elutasít, de mi van akkor, ha a jövőben eltűnik a kontroll? Nem fogjuk tudni, hogy az a termék, amit leveszünk a polcról, génmódosított vagy sem. Erről beszélgetek majd első vendégemmel, dr. Rosszik Péterrel, a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. Vezetőjével, címzetes egyetemi docenssel.
Igazából szerintem nem is termelői érdek, de a termelőkkel akarják áttolatni, hogy ez nektek milyen jó lesz. Az volt az előző GMO-knál is. Ez egy multinacionális tőke érdek, hogy ott legyen, és nagyon nagy veszélyt hordoz a kisnemesítő házakra, meg a nemzeti fajtákra. Ilyen értelemben még a Magyarországnak a csúcs nemesítő szervezetei is nagyon picinek számítanak. Úgyhogy mi nagyon védjük azokat a genetikai értékeket is, amelyek még itt nálunk meg vannak fellelhetők, és hasznosíthatók is a köztermesztésben.
Azután te is voltál óvodás. Adódik a kérdés, a választ pedig egy kiállítás rejti, ami június végéig látható Szegeden, a Fekete Házban. Erről beszélgetek majd Glasserné Nagy Illés Anikó néprajzkutatóval, muzeológussal.
Nagyon hamar, már 1846-ban megnyílt a Nádor utcai óvoda, és tulajdonképpen az első világháborúra egy elég jó kiépített óvodahálózat volt, és hát ahhoz képest, hogy nem egy Budapestről beszélünk, azért nagyon sok óvoda jelent meg. Ugye ezt próbáltuk egy térképen is mutatni, hogy az adott korszakban hány óvoda és hol és melyik részen. Ugye lehet látni, hogy itt az első világháború körül, illetve természetesen 48 után, amikor nagyon sok nő munkába állt, például 55-ben már 39 óvoda volt, tehát 30 tanási, 9 üzemi óvoda, tehát hogy tényleg nagyon sok óvoda működött már Szegeden, és hogy ezeket térképre szépen föl vannak vetítve, hogy melyik hol volt, és mit, tehát ezeket is ki lehet keresgélni, hogy kinek az óvodája merre található.
Remélem ismét sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak velem is az Európa Rádióval ebben az órában is, számítok a figyelmükre.
Már az első alkalommal feladták a szavaim, kérdezem magamban, vajon mennyire bízhatok benned? Vajon mennyire szólhatok bátran és őszintén arcunk a tó tükrén? Mert a házadig futnék én, leszek válasz az út végén. Egy emlék a mosolyban, szélcsend a viharban. Mind a ketten tudjuk, veszélyes a mosolyod, tiszta szemedben a jövőm, vajon mennyire múlhat ez rajtam? Vajon ugyanazok leszünk akkor a legvégén, mint most itt a tó tükrén? Házadig futnék én, leszek válasz az út végén. Egy emlék a mosolyban, szélcsend a viharban.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Hamarosan szavazhat az Európa Parlament egy új GMO rendelet tervezetről, amely megszüntetheti a termékek jelölését és nyomon követését. A Biokontroll Hungária szerint ez veszélyezteti a fogyasztói választás szabadságát és a biogazdálkodást. Dr. Rosszik Péter igazgató szerint ugyanis a géntechnológia olyan eljárás, amit lehet felelősen és felelőtlenül használni, illetve elfogadni vagy elutasítani, mindez döntés kérdése. Ökológiai gazdálkodókat minősítő szervezetként a Biokontroll Hungária teljes mértékben elutasítja a génmódosítás élelmiszeripari és agrár felhasználását, mert nem ebben látják a megoldást. A jelöletlen termékek ellehetetlenítenék a biogazdálkodást, ahol szigorúan tilos a GMO-k alkalmazása, ideértve az új technológiájú GMO termékeket is.
Az a lényege, hogy korábban volt egy GMO jogszabály, amelyik az Európai Unióban kiemelkedő szigorúsággal kezelte a kérdést úgy, hogy jelölési kötelezettséget kapcsolt minden GMO termékhez, amelyikben génmódosított alapanyagok vagy termékrészek voltak, azt jelölni kellett a címkén. És már akkor is nagy vita volt róla, a tudománynak van egy olyan ága, amelyik ezt teljesen veszélytelenek tartja, csak technikai kérdésnek tekintik, és ők azon lobbiztak, hogy minél inkább a jelölési kötelezettség ez elmaradjon. Ugyanakkor ez sikerült elérni akkor, hogy mégiscsak fölkerült, és most már több mint egy évtizede az jelölési kötelezettség. Az a magyarázat most, hogy a génmódosítás technológiái finomodtak valamelyest. Tehát most még korábban egy ilyen belőtték a sejtbe, aztán a sejtmag most valahol beépült, kijött a tulajdonság, akkor meg voltak vele elégedve. Most vannak új technikák, amelyek ettől pontosabban végzik el a behelyezést a genomba, de ugyanaz a beavatkozást lényegében csak egy harmonikusan kialakult, én mondom így teremtés rendje szerint fölépített rendszerbe beavatkozik az ember úgy, ahogy nem kell lenne. Most ezek új technikákat azt akarták elfogadtatni, hogy ez a hagyományos nemesítéshez hasonló eljárásokat alkalmazva, hogy végeredménye ugyanaz, mert itt nem lehetnek transzgénikusok például a növények, de nem lehet idegen fajból áthozott génszakaszt bejutatni. Ugye a mostani régi GMO-kra az a jellemző, hogy világos növényben baktérium gén. Ugye, és ebben pedig úgy van, hogy nem lehet, illetve ezt sem mondhatjuk, hogy nem lehet fajok között, mert azt mondják, hogy az egymással természetben kompatibilis, ivarilag kompatibilis növények közötti géncserék, azok megengedettek ebben a rendszerben. Csak úgy hívják, hogy új típusú GMO-k vagy NGT-k, és ezt ki akarják venni a jelölés alól ezt a új terméket. De mi abszolút tiltakozunk el, mert ugye rengeteg tudós igazolja azt, hogy nem várt hatások jelentkeznek abban a rendszerbe is. Most is csak azt tudják, hogy biztos, hogy beépült, de nem tudják, hogy hova máshova még, milyen mellékhatásai vannak ezek a dolgoknak, meg egyáltalán egy ilyen diszharmonikus rendszert hoz létre. És ugye mi azt szeretnénk, hogy a biósok, zöldek és sok ága a társadalomnak szeretné azt, hogy továbbra is fönnmaradjon a jelölési kötelezettség. Az Európai Parlamentnek a korábbi álláspontja az volt, hogy fennmaradt a jelölési kötelezettség. Most, amikor a három oldalú egyeztetés végére feladta ezt az álláspontját, ugye mi azt szeretnék volna kérni, hogy a kollégába azt írják, egy új típusú GMO. És akkor a fogyasztó eldönti, hogy akarja, vagy nem akarja, de pont ezt nem akarják, hogy rá legyen térve, akkor ugyanaz a utasítás lesz, mint a másik GMO-knál, és a lobby ez át akarja ezt tolni. És az Európai Parlament előtt ez, én ezt értem a legfontosabb kérdésnek, hogy a fogyasztóktól elveszik azt a jogot, hogy ő akar egy ilyen technológiát támogatni, akar egy ilyen élmiszert fogyasztani, vagy nem. És ugye erre indultak az aláírásaink, meg a tiltakozó akciók. A másik, amit az elején említett, az azt, hogy eddig egy fajtát szabadalmaztotta nemesítő, hogy megcsináltam, összekereszteztem ezt ezzel, azzal kijött egy növény belőle a fajtát. Most meg tulajdonságot akarnak szabadalmaztatni a természetben meglévőket. És előfordulhat az, hogy valaki azt fogja mondani, hogy ezt én készítettem, és nem a te fajtádok, benne van egy ellenállóság, hogy hordozok én, és akkor abban a pillanatban előhelyéket ön igénye, hogy az ő szabadalmát, amit ő levédett a természetből származó génként, azt más jogtalanul használta föl. Tehát én ezt nem érzem annyira veszélyesen súlyosnak, mint hogy a fogyasztóknak a tájékoztatása rendszerben kimarad, de ahhoz nagyon hozzáértendek, nagyon aggályosnak érzik ezt a szabadalmi kérdést. És most már tudjuk, hogy április második felével lesz róla az Európai Parlamentben szavaz. Úgyhogy mindenkit arra kérünk, hogy az európai parlamenti képviselők hassanak oda, ragaszkodjanak a korábbi álláspontjukhoz ebben a két kérdésben legalább. És hát ez az, amire fókuszálni kellene. Jogszabályt elfogadják, a két év múlva lép hatályba, úgyhogy még azért elvileg léteznek utána még jogorvoslati lehetőség, de azoknak már nagyon pici az esélye, hogyha a parlament ezt a verziót átengedi. Úgyhogy ez egy nagyon ilyen sátáni szabad ilyet mondanom, de úgy érzem, hogy mi szólhat az ellen, hogy egy fogyasztó eldönti, hogy akar-e vagy nem akar olyat.
Ráadásul erre folyamatosan hívják fel a figyelmet, hogy milyen károkat okoz az, hogy mennyi mikroműanyag van az élelmiszerekben, mindenben.
Egyszer maradékok.
És ugye mondta, hogy a GMO vetőmagot előállító cégek szabadalmaztathatnák a vetőmagokat, ami oda vezethet, hogy néhány nagy multinacionális cég monopóliumot szerezve határozhatná meg, hogy mit vessenek.
Nem is a vetőmagokat, mert az a fajta szabadalmaztatják, az benne van a mai rendszerben, és hogy magát egy fajta. Nem az, hogy egy tulajdonság, de egy gént akar szabadalmaztatni, hogy az, az ő tulajdonuk. És ezt valaki beépíti a sajátjába, akkor nagy pereknek a veszélye elé néz, mint a régi GMO-knál is voltak ilyen perek, főképp az USA-ban, ahol hirdatlan összegekkel próbáltak a nagy multicégek igazolni azt, hogy a véletlenül beporzódott növény szándékosan vitték a géneket bele az igényeiket. Tehát vannak tapasztalatok, és az óvatosság arra int, hogy az élet is egy nagyon fontos terület. És igenis nagyon nagy kockázata van, hogy akiknek pénzügyi erejük van, azok fogják tudni eldönteni azt, hogy mi lesz a kínálat. Lehet, hogy most én nagyon fekete jövőt veszek, az is lehet, hogy a végén már nem marad olyan, amit nem módosítottak, nem módosítottak géntartalmat, kivéve a biósoknak a helyzetét, mert nagyon érdekes, és örülünk neki, az európai döntéshozásnak mindez három szintje, a bizottság, a tanács és a parlament is elfogadta, hogy a biósok ettől is legyenek mentesek, ezek a új típusú GMO-któl, vagy NGT-ktől. Ezért benne hagyták azt, hogy a vetőmagot jelölni kell, mert különben a biósok se tudná elkerülni a vetés során ilyet választani, úgyhogy ez egy nagy vívmány, hogy legalább a vetőmagot jelölni kell, és a biotermékeknek lehet nagyobb utat, én biós vagy, bűnék az egész agrár élelmiszergazdaság tiszta lenne, de lehet, hogy egy előnye lesz az, hogy azt fogja tudni, hogy azt a bióba biztos, hogy nincs ez a új típusú termése. A régiek vonatkozásában a jelölést nem akarnak változtatni, meg az engedélyezésen, meg az egyéb jelölési kötelezettségeken.
Mi van a biztonsági ellenőrzés kötelezettségével? Tehát, hogy jelenleg meg van határozva, hogy mennyi és milyen alapos vizsgálatnak kell alávetni a termékeiket forgalmazás előtt azoknak, akik GMO-t használnak? Tehát,
igen, egy engedélyeztetési folyamaton kell keresztül mennie, ahol meg kell nekik adni még azt is, hogy hogy lehet kimutatni, hogy átkerült egy másik növénybe, átporzódott, vagy valami más módon, ez újhoz meg ez sem kapcsolódik. Nehezebb is vizsgálni ezt a technikát, mint a régit sokkal, de megvannak azért már a tudósok által, a módszereket tudják igazolni, hogy ebben történt ilyen genetikai beavatkozás. És az egészet egy irdatlan nagy liberalizáció jelentkezik a területen. És akkor még nagyon fontos dolog, azt nem beszéltünk, hogy egészen másképp kell kezelni azokat a GMO-kat, amelyeket zárt rendszerekben alkalmaznak, gyógyszerkerületelsre, a minósal készítő, mint azt, amit kirakják a természetbe, onnan átporzódnak egyrészt a MGM most gazdáknak a növényeire is, és azok is módosulnak ilyen módon. Másrészt meg nagyon sok olyan van, ahol a természetes élettársulásban élő szervezetek is fogékonyak, olyan repcefélék például rendkívül széles körben orzódnak a természetes élettársulásra. Rengeteg gyümölcsfajunk van, amelyiknek a vadőse itt van az élettársára, hogyha ilyet elkezdenek termeszteni, azokkal is óhatatlan bele fog kerülni. Tehát ez nem csak azoknak a életét fogja befolyásolni, akik alkalmazzák, hanem azokkal is, akik nem akarják. Most a mostani jogszabályok a hagyományos GMO-kra, mert ugye a régi GMO-kra ilyen koegzisztencia feltételeket írnak elé, amik egy többi kevésbé ezt az elsodródásnak a kérdését, vagy keveredésnek a kérdését kezelik. Nem mondom, hogy 100%-os biztonság, de azért valamit jelent, hogy izolációt kell tartani, takarítani kell az eszközöket, nem szóródhat el a szállítás közben a mag és így tovább. Úgyhogy ezek viszont ennél az új rendszernél meg most nem néznek ki, úgyhogy a követelmények közé kerülnének. Nagyon nehéz helyzet ez most, igen.
De egyébként az, hogy gén manipulált vetőmagot használnak, ez pusztán a pénzről szól az érdek?
Hát pénzről szól, persze elsősorban az erőfölény érvényesítéséről szól, bár ugye azt mondják, hogy ezek most olyan egyszerű rendszerek lesznek, hogy konyhában meg tud valaki én módosítani egy vetőmagot, vagy egy növényt, elképesztő veszélyekkel jár végül is ez is, hogy állítólag ilyen kitteket lehet majd kapni, amelyikkel képes lesz ilyet megcsinálni, tehát ez borzasztó, még belegondolni,
igen,
és kikerül a kontroll alól ez a dolog. És hát nem az a probléma csak az egészben, hogy bejön az a gén, hanem az is, hogy hova kerül, mi más csinálja. Szerintem tudós, hogy ő maga a behelyezés, az egy ilyen úgy inzenzés, mutagenezis, tehát a beépülés eltolja az egészet, és az egész többlet is egy problémát jelent, és ez beláthatatlan következmény. És azon kívül hozzá kell tenni szakemberként is, hogy azok a növényeink, amit most termesztünk és használunk a köztermesztésből, nem csak a bióba, azok a potenciális termőképességüknek a fele alatt használjuk. Tehát még számtalan olyan módszer van, amelyik a termőképességnek a növelését megoldani ezek a technikák nélkül, vagy a védelmét megoldhatna ezeknek. Úgyhogy ez abszolút még ilyen szakmai indokoltsága sem létezik. Legalábbis az én szakmai megítélésem szerint.
Egy jutott még eszembe, hogy amikor bevezették a génteknológiát például a növénytermesztésben is, akkor azok az országok, amelyek alkalmazzák ezt, azok elsősorban azért tették, mert már nem tudtak védekezni mondjuk a kártevők ellen, nagyobb hozamot akartak. Tehát mi az, ami mindenféleképpen a GMO mellett szól, tehát a géntechnológia mellett szól például a növénytermesztésnél?
Ugye az európai közösségben csak Spanyolországban volt jelentősebb területen köztermesztésben génmódosított fajt, az a úgynevezett MON-810-es, amelyik egy herbicid toleráns volt, egy gyomírtószer ellenállóvá tett fajta volt. Tehát ez egy technológia ellen volt, hogy egy totális herbicid, ami minden növényt kell pusztít, azokat nem pusztította el, amelyikbe vezették ezt a gént, és ezzel egy ilyen egyszerűen technológiát lehetett létrehozni. Most az új típusú NGT-knél szerencsére nem engedélyezik ezt, hogy herbicid toleranciát hozzon a tulajdonság magával, hanem inkább olyanokat mondanak, hogy szárazság, tűrés,
tehát minél ellenállóbbak legyenek.
Kórokózónok kártevőnek való ellenálló képesség, esetenként olyan is lehet, hogy beltartalmi értéknövelést javasolnak ezek a segítségével elérni, de ezek még mind olyan területek, amelyikek a hagyományos gazdálkodási rendszernek a kínálatában is ott szerepelnek. Tehát nyugodtan lehet onnan a már beltartalmú, jobb összetételű, régi fajtákhoz visszanyúló, meg nem tudom, más megoldásokat találni. Igazából szerintem nem is termelői érdek, de a termelőkkel akarják áttolatni, hogy ez nektek milyen jó lesz. Az volt az előző GMO-knál is. Ez egy multinacionális tőke érdek, hogy ott legyen, és nagyon nagy veszélyt hordoz a kisnemesítő házakra, meg a nemzeti fajtákra. Ilyen értelemben még a Magyarországnak a csúcs nemesítő szervezetei is nagyon picinek számítanak. Úgyhogy mi nagyon védjük azokat a genetikai értékeket is, amelyek még itt nálunk meg vannak felelhetők, és hasznosíthatók is a köztermesztésben.
Akkor semmi más eszköz nincs a kezünkbe, csak a közösség ereje, hogy magyarán csatlakozunk önökhöz, meg azokhoz a szervezetekhez, akik ez ellen föllépnek.
Igen, ugye távlatosan van egy lehetőség, ami nagyon kétesélyes, az, hogy a Magyarország alaptörvény az tartalmazza, hogy ilyen momentes mezőgazdaságot kell Magyarországon folytatni. Úgy tudom, még Svájc alkotmányában van, több országjában nincs a közösségben, csak a magyarban van benne, és az meg vitán felül áll, hogy a magyar jog szerint, meg hát a legtöbb európai értelem is maga a jogszabály szerint is, ez is génmódosítás. Tehát ütközik az alaptörvények előírásával. Létrejön egy olyan helyzet, hogy egy régi tagállamnak a régi alaptörvénye egy új jogszabályjal ütközik. Tehát itt elvileg van rá lehetőség, és hát mi nem is tettünk le róla, hogy a parlament elfogadja, hogy megpróbáljuk rá szorítani, vagy kérni a kormányzatot, hogy ezt a jogi lehetőséget bíróság előtt is vegye igénybe. Hát a következő politika kimeneteitől függ, hogy hogyan lesz. Meg azt azért végül is azért ez egy nem egyértelmű lehetőség. Ugye például nagyon érdekes, a régi GMO-knál megengedték pont magyar kezdeményezésre azt, hogy egy tagállam kijelentesse azt, hogy ő ebből a technológiából nem kér. Az új típusonál ezt sem engedik meg, hogy a tagállam azt mondja, hogy én ebből nem kérek. Tehát egy uniformizált és a fogyasztók meg a torkán nyomott megoldásnak kívánkozik. Egyébként az hozzá kell tenni, hogy Magyarország ebben a kérdésben rendkívül lojális volt az alaptörvényhez meg a nemzeti érdekeket, hogy végig minden fórum, ami létezett, ott ellene szavazott. A végére meg egy jó kiesett időpont, meg egy körönkívüli egyességgel sikerült átállítani szavazatokat arra az oldal, hogy éppességem meg lehet ez a jogszabály.
Levelet tudunk írni? Tehát csatlakozhatunk önökhez például a biokontrollhoz is?
A honlapunkon is van egy olyan lehetőség, hogy az európai parlamenti képviselők el lehet küldeni minél szélesebb körnek, el lehet küldeni a magyarországi képviselőknek, a honlapunkon ott az elérhetőség, de valaki bejelöli az olaszt, a franciát, a németet, akkor azoknak a parlamenti képviselőknek is tudjázést küldeni, úgyhogy most ezen dolgozik a közélet, hogy minél több parlamenti képviselő jusson el azt, hogy ragaszkodjanak legalább a korábbi álláspontjukhoz, ami a jelölésre meg a szabadalmi kérdésekre vonatkozott. Ezt tudjuk most tenni egyenlőre.
Kedves hallgatóink, az előző percekben arról hallhattak, hogy hamarosan szavazhat az Európa Parlament egy új GMO rendelettervezetről, amely megszüntetheti a termékek jelölését és nyomon követését. Hamarosan jönnek kollégáim a legfrissebb hírekkel itt az Európa Rádióban, de érdemes utána is velünk maradni, hiszen virtuális sétát teszünk a Szegedi Te is voltál óvodás című tárlaton.
Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
Az Európa Rádió híreit Kozák Szilviától hallják, köszöntöm Önöket! Március elejétől az első kútfúrásokra fordítható visszanemtérítendő támogatás és egy kamatmentes hitelprogram is ösztönzi a geotermikus beruházásokat összesen 29 milliárd forinttal, jelentette be közleményében az Energiaügyi Minisztérium. A jedlikányos energetikai program minden korábbit felülmúló forrásmennyiséggel segíti a további előrelépést. A magyar energiapolitika kiemelt céljai közé tartozik az önellátási képességek megerősítése, a megfizethető árak biztosítása és a szektor zöldítése. A földhő sokrétű hasznosítása mindhárom törekvést jól szolgálja. A jedlikányos energetikai program három földhős pályázatából kettő 2026. március 2-án nyílt meg. A legnagyobb keretösszegű 19 milliárd forintos felhívás kamatmentes kölcsönt kínál a vállalkozások számára. Kizárólag Budapesten kívüli beruházások támogathatók, az elérhető forrásmennyiség közel kétharmadát a kevésbé fejlett régiók számára különítették el. Rendkívüli roaming kedvezményt biztosít február 28-a és március 7-e között ügyfeleinek a Ván Magyarország a Közel-Keleten, közölte a telekommunikációs vállalat. A közlemény szerint a megjelölt időszakban a szolgáltató az Egyesült Arab Emírségekben, Izraelben, Katarban és Szaúd-Arábiában tartózkodó előfizetéses ügyfeleinek automatikusan jóváírja a világ napi egy szolgáltatás díját, míg ahol nem elérhető a világ napi egy szolgáltatás, Iránban, Bahreinben, Jordániában, Kuvaitban, Ománban, Irakban és Szíriában jóváírja az 5 gigabyte adat díját a kint tartózkodóknak. Az ezekben az országokban tartózkodó feltöltőkártyás ügyfeleknek pedig 10 000 forintot tölt fel az egyenlegükre a vállalat. Kultúrmustra címmel indít a tánc, a zene és a kézművesség világát bemutató mintaprogramot általános iskolás diákoknak a Kulturális és Innovációs Minisztérium. A minőséget mutatjuk be, a minőség pedig nem is lehet más, mint a magyar kultúra, fogalmazott Hankó Balázs, kulturális és innovációs miniszter a mintaprogramról tartott sajtótájékoztatón Budapesten. A Kultúrmustra mintaprogram a Nemzeti Művelődési Intézet koordinálásával olyan délutáni programokat biztosít majd az általános iskolák alsó tagozatos diákjainak, amelyek a magyar kultúrát mutatják be nekik a tánc, a zene és a kézművesség területén, mondta a miniszter, aki azt is felidézte, hogy az elmúlt egy évtized során a kulturális kormányzat csaknem 650 milliárd forintot fordított kulturális fejlesztésekre. Novák Irén helyettes államtitkár azt mondta, a program célja, hogy a gyerekek kapjanak egy kóstolót a magyar kultúra gazdagságából és szépségéből, és hogy a magyar diákok erős önismerettel rendelkező, a hazájukra büszke, a hagyományaikat ismerő fiatalokká váljanak.
Az Európa Rádió híreit hallották.
házhoz jött a kettőnk kutya, hívt át a nap nyugtát. Elveszhetsz most benne az ég a vendégszobát. Bár tudnánk, mit kerestünk, száz ederet szádállást. A szemeiden át új csoda a világ, végre megláthattam. Követem az álmon, magasan nőttünk, pont mint a kertben a pacsemeték. A szorít a világ, másszuk meg az évek ágát, a mámor soha se véd. Az út is más lesz, ha mással jár párban a véletlen. Másszunk fel és készüljünk hát a nagybetűs életre. Együtt együtt én meg te.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. Az óvodák, óvodások világába enged bepillantást a Szegedi Fekete Ház kiállítása. A tárlaton bemutatják a kisdedóvók kialakulásának történetét nemzetközi és szegedi viszonylatban. Kiderül például, hogy a 250 éve született Brunswick Teréz nevéhez fűződik a magyarországi óvodák megjelenése. A grófnő több mint 80 kisdedóvó alapításában vagy támogatásában vett részt haláláig. Célja a magukra hagyott gyermekek óvása, gondozása, oktatása volt. Úgy vélte, hogy a korai nevelés döntő fontosságú a személyiség fejlődésében. A Te is voltál óvodás kiállítás egészen nyárig látogatható. Különböző tárgyakon, enteriőrökön keresztül nosztalgiázhatunk. Mese és bábsarokkal, különböző játékokkal, bababútormakettekkel, fotókkal és régi csoportnaplókkal is találkozhatunk. A részletekről Glaserni Nagyill és Anikó néprajzkutató muzeológus mesélt rádiónknak.
Ennek több apropója is volt, az egyik az, hogy Brunswick Teréznek 250. évfordulója volt, egész pontosan a születésének, és szerettünk volna ennek méltó emléket állítani, és a kiállítás szakmai kurátora Szeri Istvánné többek közt kiállításokkal, különböző konferenciákkal készült el az alkalomra, illetve ő volt az, aki a tárgyakat is összegyűjtötte a nyugdíjas, illetve aktív óvónőkkel. Nagyjából 15 év kutató munkája áll mögötte. Végignézték az óvodákat, ugye ismerettség révén, és amik kikerültek a használatból, akár pincére, padlásra, csak simán nem használták, és nekik ajándékozták, azokat összegyűjtötték. És már volt egy nagyon szép anyag, és akkor úgy gondolta, hogy ezt valahol be kellene mutatni, és akkor fölvette a kapcsolat a kolléganőmmel, Bárkány Ildikóval, aki utána engem is bevett a munkába, és akkor úgy gondoltuk, hogy akkor ebből legyen egy szép kiállítás.
Milyen vezérlő elv szerint épül fel a tárlat?
Két dolgot szerettünk volna. Az, hogy egyrészt szakmailag is tudjunk újat adni, hiszen felnőttek is jönnek a kiállításra, olyanok is jönnek, akik kötődnek az óvodához, tehát vagy óvónőnek tanulnak, vagy már óvónők, vagy gyerekekkel foglalkoznak. Másrészt viszont, mivel tudtuk, hogy gyerekek is jönnek, ezért szerettük volna egy kicsit játékosra is venni, azért, hogy lehessen múzeumpedagógiai foglalkozásokat tartani, meg egyáltalán, tehát a gyerek otthon érezzék magukat benne. Úgyhogy ezt a kettőt ötvöztük. Végül is vannak olyan vitrinek nem túl sok, ahol különböző dokumentumok vannak, akkor van 11 tabló, amin próbáljuk így az óvodák történetét, illetve a fontosabb dolgokat bemutatni, a történeti témákat is, illetve ilyen gyakorlati, mint hogy milyen foglalkozások voltak az óvodában, milyen az óvodai élet, tehát így a hétköznapokban mire helyezték a hangsúlyt, akkor az iskolára való fölkészítés, tehát tulajdonképpen ez a kettő részre osztott a szakmai része, és akkor így a negyedik kurátorőt még nem mondtam, Kocsis Piroskával, aki történész levéltáros, így négyen nekiálltunk, és akkor ezeket a témákat szépen így kitaláltuk, kidolgoztuk, és akkor ekkor építettük fel a tárgyakat is, amik nagyjából így az 50-es évektől a 80-as évekig vannak meg, tehát nagyjából ezek maradtak meg.
És azt is megsugták nekem, hogy ha jól tudom, akkor Szegeden az első óvoda épp a tárlat helyszínétől, ugye a Feketeháztól nem messze a Nádor utcában nyílt meg. Egyébként, hogyha a kiállított tárgyakat nézzük, mert ugye itt találkozhatnak a felnőttek és a gyerekek egyaránt, ugye korabeli játékokkal, óvodai ágyakkal, társasokkal, sokkal másabb volt az a világ, mint a mostani? Tehát ha például a játékokat vagy a tárgyakat nézzük?
Én azt gondolom, hogy mindig vannak olyan játékok, amik klasszikusok, és vannak olyan játékok, amik az aktuális divatnak megfelelőek. Tehát például nagy divat volt egy időben a Moncsicsi, a Négerbaba. Akkor a grafikusunk mondta, hogy például neki volt egy citromsárga maci, amit imádott, és hogy az miért nincs a kiállításban, nem találtunk, de majd most talán kapni fogunk. Úgyhogy vannak ilyen ikonikus tárgyak, amik egy-egy korszakra jellemzőek, meg vannak azok a tárgyak, amik klasszikusok, ugye a társas játékok, a babák, a macik, a különböző főzők, eszközök, a kis babaházak, akkor a kinti játékokból a roller, a labda, tehát ami gyakorlatilag lehet, hogy nem ugyanúgy néz ki, meg nem ugyanolyan anyagból van, de azért hogy szépen végigkíséri az adott korszakokat. És erre próbáltunk is azért hangsúlyt fektetni, hogy ahol például volt egy régebbi vasaló, meg egy újabb vasaló, tehát azokat egymás mellé tenni, hogy látszódjon az, hogy hogyan alakulnak ezek így folyamatában.
Egyébként nagyon érdekes, mert látok ott nagyon régi kis varrógépet, látok már újabbat is. Tehát egyébként az óvoda már valahol a női szerepkörre készítette fel akkor a gyerekeket? Tehát a család, egy nőnek hol van a helye a családon belül, miket kell majd átadni a gyerekének?
Természetesen, tehát ez már a kezdetektől a 19. századtól kezdve fontos volt, és ezt az iskolába utána tovább is vitték. Hát gondoljunk arra, hogy nagyon sokáig lányiskola volt, fiúiskola volt, külön tanultak, külön foglalkozás, tehát hogy ez mindig az életre készített föl, amiként változott igazából, hogy iskolaként funkcionált az óvoda, vagy játékhelyszíneként, de valahogy mindig az életre és arra a szerepre készített föl, és tulajdonképpen egy másodlagos szocializációs közeg. Tehát a család mellett. És egyébként az a funkció is volt, hogy mi esetleg kimaradt a családban, ugye régebben az volt, hogy a családban tanulta meg a gyerek, hogy mit kell csinálnia, ott sajátította a legfontosabb dolgokat. Majd mikor a nők munkába álltak, és tényleg 8-10 órás munkaút mellett nem tudtak azért mindent megtanítani a gyereknek, hogy nem úgy látta, akkor ezek ki tudták egészíteni. És mondom, ezt utána az iskolában nagyon szépen folytatták, illetve a különböző egyesületekben, foglalkozásokban, tehát az óvoda ebbe teljesen beleillik, hogy akár a napi rendek, akár a tisztálkodás, akár a mozgás, akár az, hogy például van egy olyan kép, hogy a fiúk barkácsolnak, ugye ma már nem mernének kalapácsot meg szöget adni a kezükbe, akkor szögeltek a kisfiúk, akkor kislányok, mit tudom én, ott dolgozgattak. Tehát, hogy ezeket itt szépen megtanulták, meg főzőcskésztek, ugye a mai napig is, hogy mik azok a feladatok, amit a lányok, fiúk csinálnak. Ugye ez ma már azért keveredik, tehát nem ennyire tisztán van, mint régen, de hogy mai napig is azért olyan játékok vannak, hogy tanulják azt, hogy mi lesz az életben a feladatuk.
Van egy olyan tárló előttem, amelyben hímzett kötényt látok, hímzett kis táskát, gondolom az ballagó táska lehetett, igen, meg egy babát fölöltöztetve. Ez volt az óvónőknek az öltözete? Tehát például ez a kis fehér kötényke?
A óvónőknek nagyon sokáig, ugye van ott egy óvodai asztal is, ez a ballagó tarisznél, illetve a ballagás üdvőről beszélt, de ez egy óvónéni készítette, ilyen ballagó kislány gyakorlatilag, egy báb. De nagyon sokáig az óvónők azok ilyen hosszú fehér köpenyben dolgoztak, illetve volt külön ilyen óvónői cipő. Ott is sikerült találnunk egy óvónő cipőt, aminek külön érdekesség egyébként, hogy kismama cipő. Illetve voltak utána már újító óvónénik, akik azért nem törődtek bele abba, hogy egész nap fehér köpenybe mászkáljanak, hanem például van egy kékes színű, és akkor ilyen narancsárga csíkkal, tehát az már ilyen reformt köpeny, tehát nem igazán a szabványnak megfelelő, de hát akkor is azért maguk módján próbáltak az ilyen egyen dolgok ellen lázadni. Igen, meg volt egy ideig az egyenruháik, és ugye ma már abban megy, amiben szeretne, tehát most már ilyen megkötés természetesen nincsen. Nyilván megvan az, hogy milyen ütözetben nem illik, de most már ugye nem kell ilyen köpenybe menniük.
És ami nem változott, az az óvodai ágy. Tehát ez akkor is olyan volt, mint amilyen most.
Igen, a kislányom is abban alszik a mai napig is, illetve most már ugye divatba jött az, hogy a bölcsődéktől kicsit átműve ezek a nagyon alacsony műanyag ágyak, amit aztán van, aki szeret, van, aki nem szeret, de igen, ez az összecsukható fémágy, ez mai napig is nagyon sok óvodának a kelléke. És hát kellően strapabíró, tehát gondolom, hogy lesz is még.
Gondolom egyébként a gyerekek élvezik a legjobban ezt a kiállítást, de a fölnőtteknek tablókkal készültek, meg korabeli fényképekkel, ahol például a szegedi óvodák történetét is megismerhetik?
Természetesen. Sőt, úgy próbáltuk, hogy van egy olyan, hogy az óvodák története, van olyan, hogy a szegedi óvodák története, és hogy mondta is, hogy szegedes óvodák. Tehát mindig próbáltunk helyi vonatkozásokat találni. Vagy például ugye a szegedi óvónőképzőknél ott például a Móra Ferencnére, Valenszhauzen Ilonára is próbáltuk kicsit kielezni, noha ő soha nem dolgozott óvónőként, de ő is óvónőképzőt végzett. Tehát mindig próbáltuk így a szegedi vonatkozásokat is bemutatni, hiszen nagyon sok szegedi látogató van. Persze ugye nyilván nyáron jönnek máshonnan is, de nyilván ez itt közönségre is gondolva próbáltam mindig szegedi vonatkozásokat bemutatni. Úgyhogy igen, úgyhogy kicsikét az óvoda története is tájékozódhatnak a szegedi óvoda története, a szegedi óvodákkal, és hát nagyon sok kép van itt, elő is került, hogy én ebbe az óvodába jártam, én ezt az óvónénit ismertem, tehát ilyen vonatkozása is van, hogy azért ismerős arcok is előjöhetnek, sőt lehet, hogy magát is föl fogja ismerni, ha a szegedi óvodába járt, úgyhogy van egy ilyen nosztalgia része is a dolognak természetesen.
Gazdag egyébként Szegednek az óvoda története?
Igen, 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 nagyon hamar, már 1846-ban, ugye, ahogy mondta, is megnyílt a Nádor utcai óvoda, és tulajdonképpen az első világháborúra egy elég jó kiépített óvoda hálózat volt, és hát ahhoz képest, hogy nem egy Budapestről beszélünk, azért nagyon sok óvoda jelent meg, ugye ezt próbáltuk egy térképen is mutatni, hogy az adott korszakban hány óvoda és hol és melyik részen. Ugye lehet látni, hogy itt az első világháború körül, illetve természetesen 48 után, amikor nagyon sok nő munkába áll, például 55-ben már 39 óvoda volt, tehát 30 tanási, 9 üzemi óvoda, tehát hogy tényleg nagyon sok óvoda működött már Szegeden, és hogy ezeket térképre szépen föl vannak vetítve, hogy melyik hol volt, és mit tudom, tehát ezeket is ki lehet keresgélni, hogy kinek az óvodája merre található.
És bemutatja magát az óvónői szakközépiskolát is, ugye? Mert hogyha jól tudom, akkor Szegeden ez is volt.
Igen, igen, igen. Nyilván egy tablóra nem sok szöveg fér föl. Mindent nagyon dióhéjban próbáltuk bemutatni, úgyhogy itt igazából szó van magára a magyarországi óvónőképzőkről, a felvidéki óvónőképzőkről, illetve hát nyilván időszakokra bontotta inkább a kolléganő, hogy melyik részen hány óvoda volt, meg hogy képezték őket, de így a szegedi óvónőképzésről külön nincsen tablónk.
Előttem van még egy kép, és ennek nagyon-nagyon örülök, a régi diavetítő. Mert igen, hogy ugye ez a családok otthonaiban ez természetes volt, hogy diavetítő segítségével meséltek a gyerekeknek, de akkor ezek szerint ez az óvodákban is általános volt?
Persze, de ezek nem csak úgy szórakoztatásban, hanem oktatásban is megjelentek. Tehát ugyanúgy ilyen ismertető képeket, különböző foglalkozásokat, állatokat, mit tudom, ezeket is meg tudták mutogatni. Úgyhogy igen, a tanításra használták, szórakoztatásra, és hát előtte ugye ott van egy bábparaván, ugye az a másik, amit a gyerekek nagyon szoktak élvezni. Ráadásul sikerült azokat a bábokat bemutatni, ami a fölötte lévő képen is látható. Ugye el is próbáltuk, hogyha találtunk korabeli fotót, akkor próbáltuk a hozzá kapcsolódó tárgyakat is bemutatni, kicsit azt a milliót berendezni, ami ott a képen látható, kicsit így a beleélés segítendő. Ugye általában szokták kérdezni, hogy jó, de mennyi tárgy van benne. Hát nagyjából én összeszámoltam 240-250 tárgyat tudtunk a kiállításon, tehát hogy ez azért egy elég szép szám, és hogy a Szegedi Napsugaras Nyugdíjas Óvoda Pedagógusok Klubja, illetve a Magyar Óvoda Pedagógus Egyesületének Szeged és környéke területi körovónői voltak azok, akik igazából Eszter István összegyűjtötték. Illetve hát nem tudom, látta, volt egy gyönyörű horgolt akváriumunk is.
Igen, igen, azt néztem is, hogy hogy kerül ide a kiállításba.
Ez úgy, hogy mindig volt élő sarok az óvodákban, és hát természetesen nem akartunk élő állatokat betenni, meg élő növényt sem, mert ugye jön egy-egy leállás, vagy valami, tehát nem jó dolog. És akkor az Ibolyának volt két kedves óvónő ismerős, a francia ide, illetve a Kispálné Sinko Andrea. Az egyik őjük egy idős meske, egy fiatal óvónő, és hogy ők vállalták azt, hogy gyakorlatilag csinálnak élő sarkot. És először úgy volt, hogy majd papírból hajtogatnak, majd gondoltak egyet, és megcsinálták horgolva, illetve azt hiszem zsenéliából készültek ezek a gyönyörű virágok, hogy tartós legyen, meg szép legyen, és úgyhogy az élő sarkot azt tőlük kaptuk ajándékba, ez most ület a kiállításba készült.
Egyébként most így, hogy mondta, hogy 250 tárgyat szedtek össze, körülbelül annyi van a tárlaton?
Nagyjából igen.
Na most, ha azért ha belegondolok, akkor ez tényleg nagyon nagy szó és nagy szám, mert én is emlékszem, nekem is volt, ugye itt barna mackó szerepel, pont itt az élősarok mellett van egy barna mackó. Nekem ez sárga változatban volt meg, és kerestem, és nem találom sehol. És sajnos volt egy időszak, amikor az emberek lomtalanítottak, és a régi babákat, mackókat, diavetítőket, hát ezt mind-mind kidobáltuk. Pedig ha az ember belegondol, hogy ez mind emlék, és most milyen jól jönne, mert én is meg tudnám mutatni a gyerekeimnek, hogy nézzétek, nekem ilyen volt az első macim például, és hát, hogy nem sok helyen találhatunk már ilyen tárgyakat.
Igen, igen, igen. Sárga macit talán majd kapunk az önkéntesítő, de például a grafikusunk is ezzel kezdte, hogy neki csak ez az emléke az óvodából. És igen, ma már vagyonokért lehet megvenni, pontosan ezért, mert kiszelektálták, és azért a múzeumnak, illetve a kiállításoknak mindig van egy ilyen szerepe is, hogy fölmutassa azokat az értékeket, amit lehet, hogy egyébként az emberek nem tartanak értéknek. De ha látják a kiállításba, akkor rájönnek, hogy te jó ég, hát ez nem szemét. Erre azért csak vigyázni kéne, csak le kell. És hallottam, hogy fú, hát le fogom szedni a padlásról. Tehát, hogy ha azt elérjük vele, hogy tényleg egy kicsit átgondoltabban szelektálják a dolgaikat, akkor már megérte a dolog. Így kicsit van. Gondolnak az utókorra is, hogy lehet, hogy számukra viszont érték lenne a nagymama macia.
Igen, hát ott van például a bölcső, az a klasszikus bölcső, ami még a földön volt, és azt egyébként babával lehetett kapni. Nekem is volt mondjuk nem ilyen sötét barna színű, hanem világos színű. Itt talán még megvan, nem vagyok benne biztos, és tudom, hogy a kisebb testvérek még bele is tudtak feküdni, mert hogy elég strapabíró bölcsők voltak. Szóval bennem is jó emlékeket ébreszt, hogy úgy előjönnek, hogy mi mindenem volt a régmúlt időkből.
Igen, és aranyos a történet, hogy van egy babakocsi, ami lecsukható, és az egyik restaurátor kolléganőnktől kaptuk, és ő mesélt, hogy például a gyerekei homokot meg egymás hurcolázták benne, és akkor azért van kicsit megnyugdóba, de aztán megkaptuk, úgyhogy gyakorlatilag mi fogjuk tovább bőrizni, de hogy tényleg vannak ilyen jó pofa emlékek ezekkel a tárgyakkal kapcsolatban, és tényleg érdemes rájuk vigyázni.
Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy a tárgyak, amikor vége van a kiállításnak, akkor a Móra Ferenc Múzeum tulajdonában maradnak, vagy mennek vissza oda, honnan kapták őket?
Nem, nem, nem. Úgy volt, hogy neki ajándékozták az óvodák Szeri Istvánénak, ő pedig nekünk ajándékozta.
De jó.
Tehát ezt már hivatalosan átvettük, persze nyilván ki lesznek szelektálva, mert sokkal több tárgyat kaptunk, mint amennyi ki lett állítva, és utána ezek nyilvántartásba kerülnek. Tehát ez most már így megmarad.
És egyről nem beszéltünk még a csúhébabákról, mert hogy ott a szekrényen ott vannak a csúhébabák, és a mai gyerekek el nem tudják képzelni, hogy hogyan lehet kukorica csúhéból babát készíteni, de mi fontuk a kukorica csúhét. Tehát ugye az, amit leszedünk a kukoricáról és eldobunk, amikor ugye kibontjuk a kukoricát, mi fonott hajú babát is készítettünk kukoricacsúhéból.
Igen, nagyon sok gyereknek volt. Tehát nyilván nem feltétlenül őrizték meg, de nagyon sokan játszottak ilyen maguk készítette játékokkal. Úgyhogy próbáljuk például egy néprajzi gyűjteményben ebből is egy pár darabot megőrizni, meg bemutatni. És tényleg a gyerekek mindig rácsodálkoznak, hogy jé, tényleg, és akkor ez milyen állat, és fú, de jó. És tehát, hogy nekik ez ilyen élmény, mert hogy annyira távoli, meg annyira nem ismert dolog. Pedig hát valamikor ez egy általános volt.
Igen. Hát elnézve a babákat, tehát a mai babák mennyivel másabbak, mint a régi babák. Tehát nekünk olyan nagyon szép klasszikus babáink voltak.
Igen, most fedezzük fel újra, mert ugye egy időben ezek a régi kacat kategóriába tartoztak. Van. Sajnos ez nagyon hosszan így volt, tehát ez is az, hogy ennél idősebb tárgyakat nem nagyon tudtunk bemutatni, mert hogy azokat már sikerült időbe kihaigálni. Úgyhogy mindegy, örülünk annak, hogy ezt is sikerült.
Kedves hallgatóink, az előző percekben a Te is voltál óvodás című tárlatról hallhattak, amely egészen nyárig várja az érdeklődőket Szegeden, a Fekete Házban.
Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt fel rá. A pulzusomat mérte, míg én kérleltem őt, adj még időt. De a homokóra csak pereg tovább velünk egy életen, átfutottunk sok galaxison és csillagrendszeren, de bármennyit nézem az üstökös mezőt, csak őt látom őt. L'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem. Pedig volt közöttünk szimbiózis, barátságból szerelem, Dunaparti séták, boldog hajóút a tengeren, csokoládé apcsók, mézes kalács, soká és elképzeltünk mindent, jó nagy esküvő lakodalom. Három gyerek szaladgált a fejünkben az udvaron. Esti matinék, közös hagyma pucolás, véget nem érő adás. L'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem. Nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem. Emlékszem még pontosan, hogy ott azon az éjszakán smaragdzöld íriszében tükörképem nézett rám. Szólt a buszsofőr, kiszállás, végállomás. L'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem. L'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem. Szerintem egy teknős béka vagyok, szerinted majom, de kétség sem fér hozzá, hogy te egy kaméleon. Először ártatlan bárány felhő, majd jégeső. Most hatástalan mindenféle érzést elenítés, a lelki fröccs nem működik, a vodka árt, a sör kevés. Az utcáról hallom, ahogy zokog egy gitár, későre jár. L'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem. L'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem. Nem, 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 nem.
Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. További szép napot és rádiózást kívánok!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.